látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangos könyv.
16. Sartre Dixon, a bumerang visszavágő. Hardre Aves mindaddig nem szólt egy szót sem, amíg két lámpát meg nem gyújtott. A felöltőjét még akkor sem vetette le. A terem hideg volt, mégis füllett levegőjű, senyhe édes kés szaglemte be. A félig behajtott gyalogátereken át látni lehetett az utcai lámpák fényében szállingózó hópelyheket. Hardre Aves most először tétovázott. Az a tárgy, mutatott az ágyra, ott feküdt. Ő ezen az ajtón lépett be, itt. Most már talán egy kicsit világosabban látja, nem? Hardre Aves hallgatója bólintott. No, nem, mosolyodott el Hardre Aves. Nem igyekszem illúziókat kelteni. Éppen ellenkezőleg, el akarom oszlatni az illúziókat. Menjünk talán le, az épület magas volt és komor, s még a puha szőnyeg burkolat sem tompította a lépcsőfokok éles recsegését ropogását. A hátulsó traktusban, egy kisebb dolgozó szobafélében, gázkandalló égett. Messziről hallatszott már a sziszegése. Csak nem tömörnek tetsző kék lángjai lobogva, mohón ágaskodtak a fűtőfelületül szolgáló fehér fémháló felé. A szoba fagyosságán mégsem tudott számot tevően enyhíteni. Hardre Aves a kandalló túlsó oldalán álló szék felé hintett. El akarom mondani az egészet, folytatta. Elmondani, csuklója, mintha egy csak figura fölött habozna a táblán, tétován lebegett a levegőben, objektíven. Mintha nem is tudna az egészről semmit, mintha nem volna érdekelt a dologban. Csak így lehet világos az ő szemszögéből, hogy milyen problémával kellett szembenéznie. Hardre Aves, amikor ezt mondta, figyelmesen előrehajolt, s úgy nézett fölfelé a szemöldöke alól. Kesztyűs keze egy pillanatra sem pihent meg, hol apró, magyarázó mozdulatokkal cikázott, hol a térdére támaszkodott vele. Tony Marvel derék fiú volt, kezdte, szerette mindenki. Talán nem volt jó üzletember, túlságosan nemes szívű volt ahhoz, hogy jó üzletember legyen, viszont rendkívül lelkiismeretes volt, kiváló matematikai készsége pedig átsegítette a gyakorlati nehézségeken. Tony éveken át első eminens volt matematikából Cambridge-ben, és be is akarta fejezni matematikai tanulmányait. Ekkor azonban meghalt a nagybátyja, és neki át kellett vennie az üzletet. Tudja, hogy mi volt akkor a vállalat? Három luxusszálló, az öreg gím építette, ő szerelte fel és ő igazgatta őket. Az öreg gím, a nagybási, szokott sziporkázóan nagyúri stílusában, amit nem vezethetett másra, mint állandó nehézségekre, s előbb-utóbb a csődbe. Mindenki azon a véleményen volt, hogy örültség volt Tonytól fejest ugrani az üzleti életbe. A fivére, Stephen Marvel, a sebész, azt mondta, hogy Tony működésének nem lesz más eredménye, mint hogy az öreg gím kártyavárai összeomlanak, s maguk alá temetik, még mélyebbre rántják az adósságok mosarába valamennyiüket. Tudjuk, hogy ezzel szemben mi történt. 25 éves korában vette hát Tony a vállalatot. 27 éves korára a hotelek már rentábilisak voltak. Mire elérte 30. életévét, divatos dolog volt a Marvel hotelekben megszállni, neon reklámjaik hatékonyan ragyogtak, zümmögtek, s olyan hasznot halmoztak fel, mely magát Tonyt is ámulatba helyítette. Mindez csak azért történhetett így, mert ő nem volt hajlandó elismerni, hogy létezik olyasmi, hogy túlerőltetés. Nem ismert fáradtságot. London, Brighton, Eastbourne, Tony tudott mindent, amit a Marvel hotelekről tudni lehet, lehegészen a párnahúzatok és a felvonó olajáráig. Az 5. év végén egy reggel összesuklott az irodájában. Stephen, a fivére, megmondta, mit kell tennie. Itt hagysz csapott papot, mondta Stephen. Elutazol, messze, világkörüli útra, akárhová. De a legkevesebb 6-8 hónapra. Ez alatt az idő alatt pedig még csak gondolod sem szabad a munkádra. Világos ez, egy sima üdvözlő lapot se, folytatta Stephen, senkinek. Ha megteszed, az üzleti munka lesz ismét. És akkor a jó Isten legyen hozzá virgalmas. No, de itt van Judit, tiltakozott Tony. Különösen Juditnak nem, mondta Stephen. Ha egyszer ragaszkodsz hozzá, hogy feleségül vedd a titkárnődet, abban nem szólok bele. De, hogy tönkreted a kikapcsolódásodat, és hosszú leveleket válts a szállodákról, azt nem engedhetem meg. Tony nem vitatkozott. Hajlott az utazásra, mert kimerült volt. Ha nem is írhat Juditnak, attól még gondolhat rá. Szeptember közepén, több mint 8 hónappal ezelőtt elindult Southamptonból, a Crenan-Neffet délzetén. S azon az éjszakán kezdődtek a borzalmak. Hardre Aves szünetet tartott. A gázkandalló változatlanul sziszegett a kisi, homályos dolgozószobában. Érezhető volt, hogy a házat, nem is olyan régen, meglátogatta a halál, már abból is, ahogy hallgatója Hardre Avesre tekintett. A férfi folytatta, éjfélkor indult a Crenanne. Tony látta, amint égigérőn magasodik a dokkok fölé. Látta a ragyogó, hosszú, fehér fedélzeteket, melyek csillogtak a fénygömbök alatt. Látta a fedélzeteken mozgó utasok fekete pontjait. Hallotta a láncok csikorgását, amint a hatalmas daru kilendültek a dokkon álló tömeg fölé, és elfogta az a kellemes, derűsen nyugtalan érzés, amely csak tengeri utazások kezdetekor járja hát az ember zsigereit. Kezdetben olyan izgatott volt, mint egy iskolás gyerek. Stephen Marvel és Judith Gates, a menyasszonya, elkísérte Tony Southamptonba. Ő karomfogta Judith, végigvezette a hajógumiszagot árasztó folyosóin, hogy elbüszkélkedjen a birodalmával. Lementek Tony kabinjába is, ahol egy halomba rakva álltak a csomagjai, s mellettük egy kosár gyümölcs. Valamennyien egyetértettek abban, hogy Tony nagyszerű kabint kapott. Csak néhány perccel a kísérőket partra szólító gongütése előtt tört rá a magányosság első hulláma. Nem akart utazni, van még ideje bőven, még összeszedheti a podgyászát, és partra szállhat. Egy ideig a korlát mellett állt, s a szél az arcába sodorta a vízszaggát. Aztán ostobaságnak találta az iménti gondolatát. Maradni fog. Ismét integetett a dokkon messzelent álló Juditnak és Stephennek. Elhatározta, hogy okosan fog viselkedni. Lemegy, és kisomagolja a holmiját. Aztán, ahogy lefelé ment a széfedélzeten levő kabinjához, egyszerre megcsapta ennek az éjszakának a valószerűtlensége. S a csomagja nem volt a helyén, kétségtelen pedig, hogy az előbb még ott áll, egy hajókoffer és két táska, mindegyiken név egy. A gyümölcskosárról nem is beszélve. Most pedig üres a kabin. Tony visszarohant a gazdasági hivatalba. A hivatal vezető egy-egy kiadó ablakszerűség mögött ül, s igyekezett megszabadulni az ajgó utas tömegtől. Miközben a kézisengőjét rázogatta, s különféle parancsokat adott ki, elkapta Tony pillantását. A podgyászom, mondta Tony. Minden rendben van, Mr. Marvel, mondta a munkájából ki sem látszó tisztviselő. Már partra szállították, de jó lesz, ha sietőn is. Ebben a pillanatban Tony mindössze végtelenül ostobának érezte magát. Partra szállították? Hebegte. De hát miért? Kimondta magának, hogy vitesse partra. Hát ön volt az, mondta a hivatalvezető, s egyszerre felpillantott a nevekkel és számokkal teleró tívből. Tony csak bámult. Ön idejött, folytatta a hivatalvezető, kissé összehúzva a szemét, alig 10 perce. Közölte velem elhatározását, hogy mégsem utazik, és kérte, hogy vitessük partra a holmiját. Én megmondtam, hogy ilyen késői időpontban már természetesen nem téríthetjük vissza. Hozassa föl, mondta Tony megbicsakló hangon. Én nem mondhattam ilyet. Hozassa föl, ahogy parancsolja, uram, bólintott a hivatalvezető, és megkondította kis harangját, amennyiben van még rá idő. A feje fölött elhangzott a rekett kürcó, ez a leggyászosabb hang a tengeren. A befedélzett árvan nyitva álló ajtóival hideg volt és húzatos. Már most Tony Marvel még csak halványan sem emlékezett arra, hogy előzőleg beszélt volna a pénztárossal. Arcul csapásként érte a dolog, és ezért volt, hogy csak nem elmenekült a Kvenannerről, mielőtt még a deszkapallókat bevonják. Utolérte ismét a lidérc nyomás. Ideg összeroppanásának egyik legsúlyosabb tünete az az olykor éjszakánként rátörő meggyőződés volt, hogy többé már nem valóságos ő maga sem, hogy különvált a teste és a belső lénye, az előbbi úgy jár el, beszél a hétköznapi életben, mint valami marionettbábú, míg az agya valahol máshol maradt. Mintha halott lett volna, aki járni kellni látja a saját testét. Halott, hogy megnyugtassa magát, megpróbált az ismerős emberi dolgokra gondolni. Judithra például, a menyasszonyára, a titkárnőjére, aki az ügyeket intézi majd, amíg ő távol lesz. De nem szabad Judithra gondolnia. Helyette fivérét, Stephent látta maga előtt, és Jones Leavert meg más barátait, aki csak eszébe jutott. Még az öreg Jim Marvel is megfordult a fejében, a halott. És abban a pillanatban a gazdasági hivatal előtti húzatos előtérben még látni is vélte az öreg Jimet, mintha egy cserébe ültetett pálmafa törzse mögül pillantana rá. Bocsánatot kért a hivatalvezetőtől, és lement. Hálás volt az aért, a fedélzetek között fellejárkáló emberek zsibongásáért. Rá sem hederített senki, de legalább jelen voltak. Amikor azonban kinyitotta ajtaját, megtorpant, s mozdulatlanul álltott a küszöbön. Forogni kezdtek a hajósavarok. Lüktetésre zűrt végig a hajón. A Kvenanne elindult. Tony Marvel erősen megkapaszkodott a kabinajtóban, és a szemközti ágyra merett. A fehér takarón, mely az előbb még üres volt, egy revolver feküdt. A gázkandalló kis lóvörösre hevítette már az aszbesztrudakat. Ismét rövid csend szállt a esté. Jön Sódi ház kis dolgozó szobájára. Hargreaves, Sirc Harles Hargreaves, a Scotland Yard detektív felügyelője, lehajolt, és lejjebb csavarta a gázkandalló lángját. Ahogy a gázhangos sziszegése aláhagyott, mintha a beszélőnek megváltozott volna a hangja is. No most várjunk csak, emelte fel a kezét. Nem szeretném, ha hamis elképzelése alakulna ki mindezekről. Ne gondolja, hogy ez a félelem az elkövetkező dolgok előérzete egész világ körüli útján üldözte Tonyt. Erről szó sincs, az egész ügynek talán ez a legérdekesebb része. Tony elmondta, hogy ez a rossz érzés nem tartott tovább egy negyed óránál, közvetlenül a Kvenanne indulása előtt és után. Nem csak valami megborzongató sejtelem volt ez, hogy a dolgok elvesztették a valóságukat. Támadó rossz indulatot érzett, gyűlöletet, veszélyt, vagy ahogy tetszik, mely körülvette, rá nehezedett. Oly tisztán érezte, mint valami gyönge elektromos áramot. De 5 perccel azután, hogy a hajó kifutott a nyílt tengerre, minden ilyen érzéstől megszabadult. Hihetetlennek hangzik, és mégis így volt. Az egyik percben ott állt, kezében a revolverrel a csontjáig hatolt a hajó motorok lüktetése, s ellenállhatatlanul nyomást érzett, hogy a revolver sövét a szájába vegye és aztán kat. Valami megtört, csak így lehet megfogalmazni. Tony felállt, úgy érezte, mintha a lászól szabadult volna meg, verejtékezett, reszketett, de ismét visszakerült a függöny másik oldalára, a valóságos világba. Mély lélegzetet vett, odalépett a kabinablakhoz, és kitárta. Ettől kezdve már jól érezte magát, hogy a revolver, hogy került a kabinjába, arról sejtelme sem volt. Csak ő hozhatta magával valamelyik vak pillanatában, de nem emlékezett rá. Úgy nézte, mint aki újjászületett, újra érezve az életédességét és szépségét. Úgy érezte, mintha az utolsó pillanatban kapott volna kegyelmet a kivégzés előtt. Azt gondolná az ember, hogy a tengerbe dobta a revolvert, hogy még az érintésétől is fél, de nem így volt. Számára egy rejtély része volt ez a fegyver. Belga gyártmányú, 38-as Browning volt, nem hiányzott belőle egy golyó sem. Néhány napig elzárva tartotta, hogy ne legyen a szeme előtt, de később sokat töprengett a fegyver fölé hajolva. Ez volt az egyetlen bizonyíték, amit hazavihet magával, az egyetlen kézzel fogható valóság, egy lidérc nyomás kellős közepén. A New York-i vámhivatalnál láthatólag nem keltett különösebb meglepetést a revolver. Magával vitte a szárazföldre, Slevelanden, Szhicagon, Saltlakeszinát, San Franciscoba, aztán a déli tengereken át, Honoluluba. Jokohamában el akarták kobozni, s csak busás baksis árán sikerült megtartania. Attól fogva a zsebében hordta már, és soha nem motozták meg. Átutazott vele az Indiai óceán perzselő forróságán, a ködös vörös tengerre, majd a földközi tengerre. A télelején Port Saidba, Kairóba, Nápolyba, Marseillebe, Gibraltára. A fal zsebében volt azon a keserű, hideg éjszakán is, valamivel több mint 8 hónappal az elutazása után, amikor Tony Marvel, újra épp és egészséges emberként, ismét partot ért Southamptonban, a Hippenhamcas lenevű gőzösön. Bizonyára emlékszik még, havazott azon az éjszakán. Egyre sűrűsödő hóesésen átrobogott a hajóhoz csatlakozó vonat. Zsúfolt volt, és nem működött rajta a gőzfűtés. Tony tudta, hogy Southamptonban senki sem fogja várni. Az úti tervét megszabták előre, és ő betű szerint tartotta magát az utasításhoz, hogy még egy levelező lapot se írjon haza. Azonban változtatott a terven, úgy, hogy hazaérjen karácsonyra, így egy héttel előbb fog rájuk zörgetni. 8 hónapon át mesterséges űr vette körül. Most pedig egy-két órán belül otthon lesz. Láthatja ismét Judithot. Utitársai csak nem szótlanul ültek a rosszul megvilágított vasúti fülkében. Még a hó sem tudott különösebb lelkesedést kisikarni belőlük. Hamisítatlan régi módi karácsony, jegyezte meg az egyik. Szerintem nyavajás hideg, horkant fel egy másik. Soha sem fog már működni ezeken a vonatokon a fűtés, de most panaszt teszek, kutya legyek, ha panaszt nem teszek. Ezek után helyeslő dünnyögéssel, vagy morgással egytől egyig visszahúzódtak az újságjuk mögé. Megrázkódó fehér üres fal emelkedett eléjük, ők pedig mohón falták mögötte a hazai híreket. Tony csak tettette az olvasást, hátradőlt az ülésen, hallgatta a kerekek kattogását és a gyorsító vonat elnyújtott fütyét.